Naprakész Farkas Istvánnal.
Köszöntöm Önöket! Ma egy igencsak aktuális és érzékeny témát járunk körbe. A képviselőház nemrég elfogadott egy olyan törvénymódosítást, amely szigorúbban bünteti a fasiszta, rasszista, antiszemita vagy idegengyűlölő megnyilvánulásokat, különösen akkor, ha ezek az online térben terjednek. A cél világos: visszaszorítani a gyűlöletkeltést és megakadályozni a múlt sötét fejezeteinek az újraéledését. De hogyan hat egy ilyen szabályozás a társadalomra? Mi kell egy befogadóbb közbeszéd megteremtéséhez? Hol húzódik a határ a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd között? És mi a társadalom szerepe a változásban, a törvényeken túl? Ezekről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Fosztó László antropológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Gyűlöletbeszéd, ez a fő témánk. A romániai közéletben, a társadalmi diskurzusokban hogyan jelenik ez meg? Milyen formákban jelenik meg a leggyakrabban a gyűlöletbeszéd?
Hát a gyűlöletbeszéd az egy elég szűk kategória, ugye, mert az csak a diskurzusra vonatkozik, tehát nagyon sok formája van a visszautasításnak, a negatív társadalmi attitűdöknek. A gyűlöletbeszédnek a legfőbb terepe az nyilván a média, és újabban a közösségi média, tehát ott lehet, ha valaki ilyen megnyilvánulásokat keres, akkor ott bőségesen talál, tehát a kommentekben, meg a kiírásokban, de hát ezen túl a mainstream médiában is jelen van. Nyilván erre vannak szabályozások, és hát a szólásszabadság, meg a sajtóetika és más ilyen érvrendszerek vagy értékrendszerek, ezek azért is jöttek létre, hogy szabályozzák. Mert ugye a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy az egymás ellen való úszítás, vagy az egymásnak a pocskondiázása, megalázása lenne, éppen ennek ellenére jött létre. És hát a romániai nyilvánosságban azt gondolom, hogy a rendszerváltozás után hát felbugyogott ez a fajta diskurzus, mert hát korábban nagyon erősen kontrollált nyilvánosság volt, és valahol az is jellemző volt, hogy ezt a fajta beszédet a hatalom monopolizálta. Tehát például a nemzeti szuverenitás védelme, meg a külföldi ügynökök áskálódása, vagy esetleg az erdélyi rablása a szomszédos Magyarország által, ezek úgy benne voltak valahol a fedő alatt tartva, és ezt alkalmat elő is húzta az elmúlt rendszer, tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy melegen volt tartva a nemzeti etnikai feszültség vagy gyűlölet. Ilyen értelemben nem teljesen új az, ami a rendszerváltozás után történt, de most ilyen mértékben, mint ahogy ez nek tanúi vagyunk, azt hiszem, hogy ez tényleg az elmúlt 30-35 évnek az eredménye.
Igen, most mindenképp felerősödött a társadalomban. Ez tudjuk, hogy milyen tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy a fasiszta, legionárius vagy idegengyűlölő eszmék azok most újra ilyen erőteljesen megjelenjenek a közbeszédben. Ugye annak kapcsán beszélgetünk, hogy a parlament módosította a fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő jellegű szervezetek, jelképek és cselekedetek, valamint a népirtásért vagy háborús bűnökért elítélt személyek nyilvános dicsőítésének a tilalmáról szóló sürgősségi kormányrendeletet módosító törvénytervezetet. Tehát ez bonyolultan hangzik. Az a lényeg, hogy már 2000 óta van Romániában törvény arra, hogy megbüntessük azokat a személyeket, akik idegengyűlölők, akik rasszista, legionárius eszméket vallanak, olyan embereket népszerűsítenek, illetve dicsőítenek, akiket háborús bűnökért, népirtásért ítéltek el. Eltelt 25 év, most szigorítani kellett ezen. Mi vezetett idáig?
Tehát ez két részre lehetne bontani. Egyrészt, hogy általában mi vezet egy társadalomban oda, hogy a feszültségek, a gyűlölet, a polarizáció meg növekedjen. Ez volna az egyik szempont, ami egy ilyen társadalom történeti, kultúra történeti megközelítés volna. És a másik az nyilván annak a szabályozása, a jogi megközelítés. Tehát az első szempontjából én azt mondanám, hogy itt fontos mérvadó mű Polányi Károlynak a Nagy átalakulás című munkája. Ő arról beszél, hogy a kettős mozgás történik a társadalomban, amikor nyitottá válik valamilyen értelemben a gazdaság, tehát a szabad piac, vagy kiterjesztődnek, a kereskedelmi hálózatok globalizálódnak, akkor ez olyan mértékű nyomást gyakorol a helyi társadalmakra, ami korábban a saját világukban élt, hogy egy ellenhatást vált ki. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az átmenet, ami révén a társadalom belekerül egy globalizált kereskedelmi csere kapcsolatban, elviselhetetlenné válik sok ember számára, és erre adott válaszreakció tulajdonképpen a fasizálódás. És ő ezt a 20. század első részében figyelte meg és írta le, visszavezette ezt a gyakorlatilag a 30-as évek során a szem előtt zajló gazdasági világválságra, és hogy ebből nőtt ki végső soron az a rendszer, amit a 20. század során elvetett a népírtáshoz, és azokhoz a szörnyűségekhez, amiket kénytelenek voltunk, vagy a szüleink, nagyszüleink átéltek. Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy a modell ott van, látjuk, tudjuk, érthetően zajlik ez. Nem az egyetlen válaszreakció az a jó hír a ilyenfajta társadalmi nyomásokra, a fasizálódás, vagy az idegen gyűlölet, az a gyűlködés megerősödése, van más lehetőség, és itt éppen a szolidaritás volna az, amit erősíteni lehet, és ezt Polányi a művének az utolsó részében hangsúlyozza is, hogy a szabadság az egy fő érték, nem arról van szó, hogy be kell zárkozni, hanem arról, hogy fel kell készüljünk ezekre a folyamatokra, illetve meg kell védeni a társadalmat a szabad piacnak bizonyos negatív hatásaitól. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos szerepe van az államnak is, a redisztribúciónak, hogy a kirekesztett csoportok iránt nagyobb megértés, szolidaritást mutasson a társadalom, és ezt anyagi újraelosztás révén is erősítse. Tehát itt a társadalom szétszakadásáról lehet beszélni, és nem arról van szó, hogy most fasiszta lett a fél, esetünkben olyan Románia, mert most legutóbbi felmérésben talán 48%-on, vagy valahol elég magasan mérték az ilyenfajta rendszerellenes pártokat. Tehát azok az emberek nem mind elkötelezett hívei ezeknek a fordas eszméknek, hanem hogy más nem fordul irányukban. Tehát itt nagyon fontos volna nyilván olyan társadalmi projekteket, olyan szociálpolitikát kigondolni, ami elejét veszi annak, hogy az ilyen eszmék megerősödjenek. Nos, hát a második szempont az a jogi szabályozás, ez a büntetés. Tehát ez az egyik lehetőség, ez történik. Itt a korlátozása a használatának ezeknek egyrészt az eszméknek, de a szimbólumoknak is. Most hát ami új, a mostani törvényben úgy értettem, hogy maga a vasgárda, a legionárius szimbólumokat is beemelték ebbe a szövegbe, hogy konkrétan nem lehet többet dicsőíteni Zeljak Odriánt vagy Antonescut sem, nem lehet használni ezeket a szimbólumokat is. Hát eléggé beszédes az, hogy milyen pártok szólaltak fel a parlamentben, akik tiltakoztak ez ellen, ugye az AUR, a POT és az SOS itt gyakorlatilag magukra vették ezt, ami ilyen szempontból megint azt jelezi, hogy ez a társadalomban ez a polarizáció ez jelen van, és hogy ezt értik is azok, akiket ez érint. Hát nem kell ugye részletezni, hogy a tavaly novemberi elnökválasztás során, meg ott utána történt nyomozások során kiderült, hogy azért Romániában vannak ilyen szervezetek, akik nagyon aktívak, esetleg fegyverrel is képesek biztosítani az igazukat, úgymond. Tehát én azt gondolom, hogy ez időszerű volt ennek a szabályozása, a korlátozása, viszont én azt gondolom, hogy ez nem elég. Tehát, hogy ez önmagában törvényi úton nem ellenőrizhető. Tehát ennél többről van szó, és hogy itt a társadalomnak a polarizációját, a kirekesztett vagy a hátrányos helyzetbe került csoportok, akik most már nagyon nagy hányadát kiteszik ennek az átmeneti társadalomnak, vagy akik úgy érzik, hogy az átmenetnek a vesztesei voltak, valamilyen módon vissza kéne szerezni a mainstream számára, és nem tovább fokozni a polarizációt.
A törvényen túl milyen eszközökre lenne szükség az önmeglátása szerint egy befogadóbb társadalom építéséhez, mert végső soron egy befogadóbb társadalmat kellene építenünk. Milyen társadalmi kezdeményezésekre lenne szükség? Civil szervezetek, oktatási programok kell, hogy dolgozzanak? Vagy mi tudna változtatni?
Igen, tehát én azt gondolom, hogy az oktatás az mindenképp meg kéne változzon, tehát a kurikulum, a történetoktatás, meg a nemzeti tanrendbe az irodalomoktatás, és hát bele kellene most már a fő oktatási vonalba, a mainstreambe kéne tanítani a kisebbségek történetét. Nem úgy, hogy a kisebbségek tanulgatják a saját történelmüket például, hanem úgy, hogy a nemzeti történelmnek a revíziójára volna szükség, ami a kisebbségek megfelelő súlya jelen vannak. Tehát azt gondolom, hogy eléggé beszédes, hogy a mai napig például a romák történetét az iskolai tankönyvekben nem tanítják. Tehát az, hogy rabszolgaság volt, azt esetleg megemlíti a történelem tanár, de azt, hogy ez 500 évig tartott, és hogy ez hogyan működött, és hogy ebben milyen mértékig részt vett az akkori fejedelemség, Moldva, meg Havasalföld, illetve a kolostoroknak a szerepe, ez egyáltalán nem jelenik meg. Ugyanígy a holokauszt történetét is megfelelő súlya kellene tanítani, és ez nem úgy, hogy ez a zsidók történetének a része, hanem úgy, hogy ez az egész társadalomnak, romániai társadalomnak a története, és itt nem arról van szó, hogy ez egy kisebbségi történet, hanem ez a mainstream társadalomnak a fokozott szélsőségessé válása. Tehát a múltunkkal való foglalkozás például az elkerülhetetlen. És hát a büntetéssel visszatérve ahhoz, ugye mindig szembe szokták állítani a szólásszabadság értékét, hogy azt mondja a szociális médiákban, a közösségi médiákban mostanában elég gyakran látom a horog keresztjelet, és ebbeket ennek az a magyarázata, hogy egyszerűen például a Facebook eltörölte a tartalom ellenőrzést, most már szabad ezeket használni. Ez egy amerikai cég, és most úgy döntött a vezetője, hogy ezt lehet hagyni. És hát itt azt gondolom, hogy ez például a Románia esetében ez nem volna célra vezető, azt mondani, hogy a szólásszabadság jegyében mindenki dicsőítsen azt, akit akar.
Tehát egyébként az ön által is említett pártok, az AUR, az SOS Románia, valamint a POT képviselői amiatt kritizálták azt a törvényt, amiről mi most beszélünk, hogy szerintük ez korlátozhatja a véleménynyilvánításnak a szabadságát. Beszéljünk picit arról, hogy hol van a határvonal a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd között? Itt hol húzódik meg a demokratikus társadalomban ez a határ?
Itt ez mindenképpen fontos, hogy milyen álláspontról nézzük. Tehát van egy minimális megközelítés, vagy így úgy mondjam, a liberális megközelítés olyan szempontból, hogy ami nem árt, hogy nem jelent konkrét fenyegetettséget valaki számára, addig szabad azt kifejezni. Viszont, tehát ezek a szervezetek, vagy ezek a jelképek, az önként uralom jelképei, és a háborús bűnösöknek a dicsőítése, azt gondolom, hogy veszélyt jelent, fenyegetettséget. Tehát én ebben ezt a minimális vonalat én meghúznám, hogy az, ami gyilkossággal népirtással, ordas eszmékkel összefüggő ideológiáknak az emlékét idézi fel. Ezeket az érzelmeket mobilizálja, ezeket ki kell zárni a nyilvánosságból. Tehát ez szerintem is helyén való, és ezt támogatom. Azt, hogy a nyilvánosság erejét is felhasználva ezekkel szemben fel lehet lépni, fel kell lépni, az a büntetés ki kell egészítse olyan szempontból, hogy a nyilvánosság, az oktatás, a média szerepe nagyon fontos, ezért örülök is, hogy most erről beszélgetünk, hogy erről szabadon kell beszélni, el kell mondani, hogy ezek a pártok, ezek a szervezetek, ezek hova vezetnek. Hogyha ezen az úton elindul egy társadalom, annak a vége tulajdonképpen a népírtás.
Beszéltünk arról, hogy hatékonyabb iskolai programokra lenne szükség, interkulturális nevelésre, holokauszt oktatásra, a társadalmi előítéletek csökkentésében. Most itt fiatalokról beszélünk, azokról a fiatalokról, akik gyakran az internetes dezinformációk és radikalizálódásnak a célcsoportjai. Tehát őket nehezebb megszólítani, ha úgy tetszik. Van valahol sikeres prevenciós vagy érzékenyítő kampány, amelyre példaként tekinthetünk innen Romániából vagy Erdélyből?
Hát nehéz erre nekem válaszolni, mert itt nyilván ez egy teljesen másik generáció, ezek úgynevezett digitális benszülöttek, ez még talán a gyerekeinkkor, vagy még annál azoknál is fiatalabb emberek, akiknek a digitális literacy, ahogy ez az angolul van, tehát hogyan olvasnak, hogyan fogyasztják a médiát, ez teljesen más. Tehát erre én azt gondolom, jobban oda kell figyelni, hogy többet kéne ezzel foglalkozzunk, mert mi, aki a könyvkultúrán szocializálódtunk, még talán éppen az elmúlt rendszernek a szűrt levegőjében, sokkal másképpen dolgozzuk fel az információt. Tehát a mostani fiataloknak az információ kezelése ez valóban sajátos, és én azt gondolom, nyilván lehet azt mondani, hogy most már egy ilyen boomer dumáz, vagy kiregedett értelmiségiek, azok nem tudják követni a mai világnak a trendjét, de azt gondolom, hogy ez nagyon veszélyes, ahogy felgyorsult, illetve amilyen a források ellenőrzését mellőző módon történik az információ feldolgozása. Tehát ezt például lehet tanítani, és kell tanítani. Azt gondolom, mert nem hiszem, hogy ezt nem lehet lépést tartani a társadalomnak a digitális technológia fejlődéssel, és fel kell vértezni a mai iskolás generációkat is arra lehetőségre, hogy ezek az információs szórás, ami történik a digitális térben, ez nem ártatlan. Tehát, hogy ez nagyon sok negatív és nagyon sok veszélyes elemet is hordoz. Itt ebben a fázisban nem lehet azt mondani, hogy ezt most le kell tiltani. Tehát még azokban a társadalomban is, ahol ugye a Facebook tiltva van, tehát Oroszország vagy Kína, ott is a digitális médiát használják, ott az állam monopolizálja és propaganda célokra használják, tehát a visszaút nincs. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt ki fogjuk zárni a nyilvánosságból, hanem valami módon ezzel meg kell tanulni együtt élni. És ez egy nagy kihívás a mostani társadalomtudósoknak, a pedagógusoknak, oktatási szakembereknek is, hogy hogyan lehet integrálni nem csak a digitális eszközöket, most már a mesterséges intelligenciát is, mert ez tulajdonképpen sokszorozza, újra termeli, felhangosítja ezeket az elemeket, és hogy itt mindenképpen erre egy új jogi eszközvár is szükséges, de ugyanakkor egy új fajta kognitív felkészültség elengedhetetlen.
Fosztó László antropológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbség Kutatóintézet munkatársa a mai napra kész vendége, a gyűlölet bűncselekménye kapcsán beszélgetünk. A fiatalok számára hát sokszor példaképnek tartott influencerek, a közszereplők, vagy a politikusok, nekik a közbeszéd alakításában milyen felelősségük van? Itt szó volt a szólásszabadságról. Meddig terjedhet a politikailag inkorrekt vélemény, és ez mikor válik veszélyessé?
Hát a sajtóetika az ugye a klasszikus meghatározás szerint, és a szólásszabadság az a bejegyzett és a sajtótörvény szerint működő intézményekre vonatkozik. Tehát például a CNEA, az audiovizuális tanács a Facebookot nem monitorizálja, nem ellenőrzi, hogy miket írnak az emberek a saját oldalukra, vagy azt hiszem az influencerekkel kapcsolatban sincsen hatásköre. Hát ilyen szempontból a meglévő szabályozás elég telen, tehát nem, ez nem vonatkozik. A médiafogyasztási szokások viszont eltolódtak, tehát abban az irányba mutatnak, hogy sokkal nagyobb súllyal olvasnak, vagy néznek olyan tartalmakat a fiatalok, amik nem a mainstream médiából származik. Tehát itt ezzel valamit kezdeni kell, valami módon lépést kellene tartani ezzel a változással. És hogy az ilyenfajta influencereknek a hatása az sokkal nagyobb a fiatalokra, mint ugye a közép, hogy idősebb generációra, lehet még észre sem vesszük. Tehát, hogy ez történik. Beszédes, hogy amikor Georgescu meglepetésszerűen került az első helyre, a több ismerős mondta, hogy ezt már a fiatalok mondták, hogy hát ő, aki esélyes, mert a TikTokot követik, meg azokat a csatornákon nyilvánvaló volt, hogy nagyon pörög. Ez a klasszikus, még a felmérések sem mutatták, tehát ilyen szempontból jó, megengedve azt, hogy valóban ebbe komoly pénzt tolt bele valaki, és hogy tulajdonképpen őt promoválták, ennek ellenére azt gondolom, hogy ennyire láthatatlan volt a közép generáció számára, ez jelzi azt, hogy sokkal jobban oda kell figyeljünk arra, hogy mi történik a társadalmi médiákban, a közösségi médiákban, és hogyan terjednek ezek a... Hát ilyen vírusos terjedéstől is szó van, tehát az azért is nehéz ugye centrálisan ellenőrizni, mert nem egy központból kisugárzik, és akkor azt a központot valahol ellenőrizni lehet, hanem hogy úgy van megszervezve, hogy ilyen multiplikátorok vannak, helyi felhangosítók, és hogy ezeket most már népesítik is. Tehát a mesterséges intelligencia segítségével lehet szinte egy ilyen kórust létrehozni, ami ugyanazt az üzenetet sok irányból közvetíti, azzal azt az illúziót keltve, mint hogy ezzel nagyon sokan egyetértenének, és ezáltal azt a tömegeffektust is eléri.
Az volt az eredeti kérdésem, hogy meddig terjedhet a politikailag inkorrekt vélemény, és mikor válik ez veszélyes. De mondok egy példát erre. Aranyusi Péter humorista, neki volt egy megnyilatkozása nemrégiben egy erdélyi médiában. Amikor az volt a kérdés, hogy miért nem szerető kiruccani Székelyföldre, akkor azt mondta, hogy idézem, azért, mert egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi. Tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy nekem ide kell jönni. Most ez cigányozás, vagy mi vagyunk túlságosan is érzékenyek? Tehát ez egy politikailag inkorrekt vélemény, ami veszélyes, vagy belefér?
Itt ebben az esetben én nem követtem ezt a szerzőt, és utána igen, azt hallottam, mondták, hogy ő egy humorista. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ezt ő viccnek szánta. Én nem tartom ezt jó viccnek, tehát ez szerintem megbélyegző Székelyföldre, meg a roma közösségre vonatkoztatva. Tehát én ezen a viccén nem tudok nevetni, és nem hiszem, hogy ez jó ízlésre val. Viszont itt ebben az esetben én nem látom azt, hogy ez törvényerővel meg lehetne állítani, vagy meg kellene a humoristákat rekcumolni, hogy nem mondjanak ilyent. Én azt gondolom, hogy a nyilvánosság elejével kell szembefordulni az ilyen szövegekkel, és elítélni, hogyha olyan túllépése történik ezeknek a társadalmi normáknak. Tehát nyilván itt mi sokkal érzékenyebbek vagyunk a saját, az irántunk történő hát viccelődésre, vagy az ilyen rossz ízű beszólásokra.
Igen, de ez annyira érdekes, mert mi érzékenyek vagyunk arra, ha negatívumként, negatív fényben tüntetnek fel minket, erdélyi magyarokat, vagy székelyeket, de mi erdélyi magyarok ugyanúgy tudunk nevetni egy szőkenős viccen, ugyanúgy tudunk nevetni egy cigányozáson.
Nos, hát igen, ez a kettős mércét jelenti, meg azt is, hogy nincs reflexió arra, hogy mennyire sértő tud lenni az ilyenfajta humor. Ennek hát a megtanulása az hosszú folyamat a társadalomban. Az irodalom, a humor, a művészetek azok hát egy olyan területe a társadalomnak, amit nagyon nehéz volna ilyen törvényi keret közé szorítani. Tehát nyilván vannak azért határok, tehát ha valaki a Horogkereszttel készít kiállítást, mivel történt Bukarestben nem olyan rég, ott az nyilván nem művészi szabadság kérdése, hogy népszerűsíteni az önkényuralmi szimbólumokat. Vagy ennél enyhébb megnyilvánulások esetében van egy olyan, hogy a művészi szabadság értékeit azért letörni nem célszerű egy társadalomban, mert nyilván a társadalom számára van egy szabadságigény, amit a törvény ellenében is gyakorolni fog. Tehát, hogy amikor túl nagy a tiltás, akkor mindenhol megjelennek az ellenállás jelei, és hát erre jó példa, hogy az önkényuralmi rendszerekben a humor milyen nagy mértékben virágzik. Tehát a szovjet rendszer idején a szovjet humor az nagyon erős volt, nagyon maró unnyal fordultak a hatalmasok fele. Ugyanígy a Ceausescu rendszerben, én emlékszem, rengeteg Ceausescus vicc volt, és mondtuk ezt otthon. Nyilván nem a nyilvánosságban, mert az hordozott bizonyos veszélyeket. Tehát itt én azt gondolom, hogy itt a mérlegelni kell azt is, hogy akin csattan a humor, vagy ez a gúny, az irónia, az a társadalomban milyen pozícióban van. És a gyengéken, a kiszolgáltatottakon gúnyolódni, az sokkal ízléstelenebb, sokkal sértőbb egy normális társadalomban, megengedhetetlen valószínűleg. Tehát vagy legalábbis azt, aki ezt fokozott mértékben gyakorolja, az marginalizál. Tehát önmagát deszkalifikálja.
Igen, tehát gondolom, ez a kulcs szó, hogy a fokozott mértékben, tehát hogy most tényleg távol áll tőlem, hogy humoristáknak a szájára szájkosarat tegyünk, ezt javasolni, de amikor csak és kizárólag ezzel jövünk, vagy ebből építünk magunknak, vagy ezzel próbálunk meg népszerűvé válni, akár egy asztaltársaságnál is, hogy én milyen jó szőkenős vicceket tudok, vagy én milyen jó cigányos vicceket tudok, az már nem a legjobb, és arra gondolok, hogy ez igazából a gyerekeinkkel szemben is, amikor elhangzik a sör hidegen, az asszony verve jó kifejezés, azzal végeredményben legitimizálunk valamit.
Igen, itt én ebben a szempontból én az emberi méltóságot tartom mérvadónak. Tehát, hogy olyan mértékig lehet humorizálni, vagy mondani dolgokat, ami a másiknak a méltóságát azért nem sérti, nem semmisíti, és ezt ildomos keretek közt tartani. Tehát itt nyilván több fajta normatív rendszer létezik, az egyik az ugye a szekuláris, liberális megfontolás, az emberi jogok, a méltóság kérdése, de létezik vallási megfontolás is, mert hát nyilván a szeretet parancsa a keresztényeknél egyik legfontosabb parancs, tehát az első szerest. Tehát nem a 10 parancsolatot akarom most fölidézni, hanem azt, hogy Jézus végén ezt az egészet két parancsra csökkentette, egyrészt Isten iránti szeretet, másrészt felebarát iránti szeretet parancsára, és hogy ezt keresztény ember sem mondhat olyan, ami sértő. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy létezik többfajta normatív ideológiai rendszer, vallási rendszer, és ezeket komolyan is lehetne venni. Hogyha valaki a kereszténységgel azonosítja magát, akkor azt gondolom, hogy meggondolná, hogy meggondolja, hogy sértő dolgokat mond a fele barátjára.
Térünk vissza a gyűlölet bűncselekmények felismerésére, kezelésére. Ön szerint szükség volna olyan speciális képzésekre, amely pedagógusokat, rendőröket, köztisztviselőket céloz, hogy ők jobban felismerjék és kezeljék a gyűlöletbűncselekményeket? Most egy törvény kapcsán beszélünk, és ha a jogszabályi kereteket nézzük, akkor Románia nagyon sok nyugati országhoz képest előrébb jár a szabályozásban. Tehát vannak nagyon-nagyon jó törvényeink, csak azok a törvények nincsenek betartatva. És mindaddig, amíg egy törvény nincs betartva, tehát nincs következménye annak, amit az ember tesz vagy mond, addig annyi, mintha nem is lenne.
Mindenképpen a jogszabályok alkalmazása az sokkal szigorúbb kéne legyen, vagy hát a törvény betűjéhez ragaszkodóbb, tehát arra gondolok például, hogy a náci karlendítés az rutinszerűen gyakorolt mozdulat volt ilyen megemlékezéseken, és erről a rendőrség is tudott, amikor biztosította a helyszínt, és soha nem vitték el azokat, akik ezt csinálták. Tehát itt mindenképpen ezeket a gesztusokat már korábban is tiltotta a törvény. Tehát most, ami történt, annyi, hogy szigorították a büntetéseket. De itt nem csak a büntetést kéne szigorítani, hanem az ellenőrzését, meg azt a felismerését erősíteni. És valóban történnek új és új törvénykezdeményezések. Tehát például a cigány ellenesség ellen van egy törvény 2021 óta, tudtommal egyetlen ilyen bűncselekmény sem jutott olyan fázisba, hogy törvény előtt, bíróság előtt tárgyalnának ilyen feljelentéseket. Tehát itt az alkalmazási procedúra az nagyon fontos volna, hogy hogyan kell azonosítani, miként lehet eljutni abba a fázisba, amikor tényleg megállapítható, hogy egy közösség elleni uszításról vagy bűncselekményről van szó, mert itt például akár egy nagyon ízléstelen cigányozós vicc esetében sem lehet azt mondani, hogy nagy ez most már cigány ellenesség kategóriába, a törvényi büntető jogi kategóriába sorolható, amíg nem jelent valamiféle fenyegetettséget a közösségre vagy az illető személyre, aki ennek áldozatául esik. De az, hogyha valakit az utcán megvernek, az már, ha bizonyítható, hogy ebben szerepet játszott a származása, vallási vagy etnikai hovatartozása, hogy ilyen fajta érveket mondtak közbe, akkor az már gyűlöletbűncselekmény kategóriába sorolható. Tehát azt gondolom, hogy igen, itt szükség volna elsősorban a rendfenntartó erőket és a jogi apparátust erre jobban felkészíteni, illetve már az iskolai oktatásban is a polarizáció, a szélsőségességnek a felismerését, érzékenyítést bevezetni, tehát hogy az emberek észrevegyék, hogy amikor a tanárok is lássák, hogyha ilyenfajta eszmék vagy ilyen indulatok megjelentek a csoportokban a gyerekek között. Tehát most nem olyan rég, ugye Grazban volt egy iskolai lövöldözés, ami megrázott nagyon sokakat. Nem tudjuk, hogy jutott oda egy gimnáziumot végzett fiatal, hogy visszamenjen az iskolájába és 10 embert lelőjön. A hátrahagyott levelében az derült ki, hogy itt ő valamiféle bántalmazásnak áldozataként érezte magát. Tehát, hogy ezt az ilyenfajta feszültségeket az iskolában észre kellett volna venni, vagy észre kell venni nálunk is. Tehát, hogy mikor az iskolában nem arról van szó, hogy most a bűncselekményeket kell az iskolába azonosítani, hanem hogy azoknak az elősz jeleit észrevenni, hogy itt ez elvezethet oda.
Egyébként megállapítható az, hogy mikor kezdődik el a gyűlölet bűncselekményekhez vezető attitűdöknek a kialakulása, tehát ezt életkorhoz lehet kötni, vagy radikalizálódhat valaki nyugdíjas korában is?
Hát az ember az nagyon rugalmas kulturálisan, sajnos én azt gondolom, hogy bármikor radikalizálódhat, és ebben nagyon sok személyes életbeli változás szerepet játszhat. Az, hogy hogyan, mikor jelennek meg az etnikai vagy fai besorolások a kisgyerekkorban, erre vannak kutatások a kognitív antropológiában, és olyan 3-4 éves korra teszik azt, amikortól a kísérleti, hát ilyen pszichológiai, antropológiai kísérletek által lehet igazolni, hogy a gyerekek kezdenek bőrszín alapján, vagy ilyen külső jegyek alapján csoportokat azonosítani. Tehát például egy ilyen kísérletre emlékszem, amikor fekete és fehér bőrű képeket mutatnak a óvodáskorú gyerekeknek, és egy gyerek egy ilyen történeti keret eltévált a játszótéren, és hogy itt vannak a szülei, és hogy melyik családhoz tartozhat az illető gyerek, és a nagyon kis gyerekek azok szinte random, véletlenszerűen gondolják egyik vagy másik családhoz tartoznak. 4 éves kortól már egyértelmű, hogy kialakul egy ilyen faji kategorizáció, tehát hogy a fekete gyereket a fekete szülőkhöz azonosítják, még akkor is, hogyha ilyen mindenféle plusz szimbólumokat bevezetnek, hogy népi ruhát adnak a képen az illető szereplőkre, hogy oda tartozna, vagy tehát hogy vannak ennek kognitív alapjai. Nyilván itt ez hosszú, hát év ezredes fejlődések eredményei, tehát az ember mint faj kis csoportokban alakult ki, és sok nagyon hosszú időn keresztül ilyen vadászó, gyűjtögető életformát folytatott, és a törzsi tudat az valamilyen szinten a mai napig aktív a kognitív rendszerünkben, de hát a mostani társadalom nagyon megváltozott. Most fel kell készüljünk arra, hogy más bőrszínű emberekkel együtt élünk, és hogy nincs olyan jelentősége ma ezeknek a szimbolikus külső jeleknek, mint amit talán nagyon sok évezreddel ezelőtt. Tehát ezek az adottságaink megvannak, de ezekkel meg lehet birkózni. Tehát mind ahogy a civilizáció folyamata során nagyon sok ilyen negatív késztetéssel, ösztönnel meg tudott az ember barátkozni, birkózni, és ma nem úgy élünk, mint nagyon sok évezreddel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez továbbra is érvényes, tehát az emberi kultúra is változik.
Zárásként beszéljünk egy gondolat erejéig arról, itt említette ön a beszélgetésünk egy adott pontján, hogy vannak kiszolgáltatottabb idézőjeles célcsoportok, akik felé mennek a mérgezett nyilak, a társadalom mérgezett nyilai. Melyek ezek a csoportok?
Hát itt a mi esetünkben, Románia esetében elég egyértelmű volt, és hát a törvény is erre vonatkozik, itt az antiszemitizmus egy ilyen történeti csoport, tehát a zsidók elleni indulat, a romák ellen, a cigányellenesség törvénye az erre vonatkozik, de a melegek ellen, a szexuális kisebbségek ellen is fokozottan megjelennek ezek az uszítás, visszautasítás. Azt gondolom, hogy mindezek a csoportok általában a bűnbak képzésnek az eredményei. Tehát amikor valami társadalmi probléma megjelenik, akkor a társadalom egy hamis logikát alkalmazva azt mondja, hogy igen, mert ezek a csoportok okozzák. Tehát a két világháború között, vagy korábban is az antiszemitizmus, illetve a náci zsidó ellenesség, ugye azt súlykolta, hogy a világválság meg a gazdasági problémák gyökerénél a zsidók állnak. A Covid idején emlékszem, hogy a Romániában migránsok, meg a romákra terelődött az ilyenfajta bűnbak teremtés mechanizmusa. Most a melegek ellen is egy ilyenfajta uszításnak vagyunk tanulni, tehát nemrég a bukaresti Pride felvonulás után látható volt, hogy a Gigi Becali végigment az utcán, és megszentelte az utat. Tehát ennek az üzenete egyértelműen egy demonizáló, egy ördögűző rítus, tehát tulajdonképpen megint egy olyan szimbolikus gesztussal találkozunk, ami a bűnbak teremtésnek a jellemzője. Tehát nem kell részletezni, más kisebbségekre is rákerül a sor, vagy rákerülhet nagyon könnyen a sor. A magyar ellenesség az szintén egy ilyen, mondtam már, Ceausescu időben volt az erdélyi fenyegetettsége, a magyarok veszély által, ezt mindig föl lehet törgetni, hogy erre vannak próbálkozások, és azt remélem, hogy ezt észrevesszük, és a társadalom azért most már tudatosabb ebből a szempontból, tehát ezért fontos volna azok a csoportok, amelyek politikailag kiszolgáltatottak, gyengébbek, könnyebben esnek a bűnbak teremtés áldozatának, mert nincs hangjuk, társadalmi súlyuk, hogy ezt megfelelő módon ellensúlyozzák. Tehát ezért nagyon veszélyes ez a mechanizmus.
Fosztó László antropológust, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársát hallották az elmúlt 40 percben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.